25 halottja és több mint 1000 sérültje van a kijevi összecsapásoknak. A BBC értesülései szerint 500 ejtőernyőst vezényeltek a fővárosba. Ukrajna több városában tüntet az ellenzék, kormányhivatalokat, laktanyákat foglaltak el. Több uniós tagország is az erőszak beszüntetésére szólította fel a kijevi kormányt, az EU szankciók bevezetését fontolgatja. Jó napot kívánok! Legalább 25 halottja és több mint 1000 sérültje van a kijevi összecsapásoknak. A tüntetők továbbra sem hajlandóak távozni a belvárosból. Készülnek a rendőrök újabb rohamára, miután az ukrán államfővel folytatott hajnali ellenzéki tárgyalás eredménytelen volt. A felek egymást vádolják az egyeztetések kudarca miatt. Közben a BBC értesülései szerint 500 ejtőernyőst vezényeltek az ukrán fővárosba a laktanyák védelmére.
Szinte nappali világosság volt éjszaka a hatalmas lángok miatt a kijevi Majdan téren. A tüntetők ugyanis felgyújtották a barrikádokat. Molotov koktélokkal több páncélozott járművet is lángba borítottak, miután a rohamrendőrök elkezdték kiszorítani a kormány ellenes tüntetőket. A belügyi alakulatok vízágyukat, hang- és fénygránátokat vetettek be. A demonstrálók köveket, lángoló benzines palackokat dobáltak. Az éjjeli összecsapásokban is többen meghaltak. Az egyik áldozatot egy rendőrségi vízágyús jármű ütötte el, mások lőtsérüléseikbe haltak bele, köztük a Veszti című lap újságírója is. A férfit állítólag kirángatták egy taxiból, megverték, majd mellkason lőtték. Megvédjük a Majdan teret. Megvédjük a fegyveres rendőröktől, a páncélozott járművektől is. Az emberek nem félnek, sőt, egyre többen érkeznek, annak ellenére, hogy a karhatalom lezárta a metrót és a Majdanra vezető utakat. Nyilatkozta a téren az ellenzéki hazapárt képviselője. Olekszandr Turcsinovot nem sokkal ezután meglőtték. Állapotáról egyelőre semmit nem tudni. A halálos áldozatok száma hajnalra meghaladta a 25-öt, csaknem 1000-en pedig megsebesültek. Ez volt az eddigi legvéresebb nap Ukrajna történetében azóta, hogy az ország a szovjet időket követően visszanyerte függetlenségét. Viktor Janukovics ukrán elnök hajnalban tárgyalt az ellenzék vezetőivel. A megbeszélés után Vitalij Kličko ellenzéki vezető úgy nyilatkozott, nem találtak megoldást arra, hogyan állítsák meg az erőszakot. Janukovics szerinte azt követelte, hogy a tüntetők feltétel nélkül hagyják el a kijevi főteret. Az elnök a találkozó után szinte azonnal felhívást intézett a lakossághoz. Beszédében az ellenzéki vezetők elhatárolódását sürgette a radikális tüntetőktől. Mindenféle felhatalmazás nélkül, törvénytelen módon, Ukrajna alkotmányával szembe helyezkedve, szervezett öldöklésbe és gyújtogatásba kezdtek, hogy magukhoz ragadják a hatalmat, fogalmazott az elnök. Viktor Janukovics hozzátette, az ellenzék túllépett minden határt, a bűnösöket ezért szerinte felelősségre kell vonni. A rendfenntartók szerda reggelre a Majdan tér legalább egyharmadát ellenőrzésük alá vonták. A kormány ellenes tüntetők azonban a hatóságok felszólítása ellenére sem hajlandóak távozni a belvárosból. Készülnek a rendőrség újabb rohamára.
Telefonon kapcsoljuk Kijevből Kovács Andreát, az MTI tudósítóját. Szervusz! Az élő képeken most is füstöt látni, mi történik jelenleg a városban.
Szerintem továbbra is rendkívül feszült a helyzet a függetlenség szerinti az belvárosában. No, a hajnali támadás óta délelőtt viszonylagos fegyvernyugvás volt. A rohamrendőrök bármikor, bármelyik percben újra támadhatnak a tüntetőkre. A tüntetők ezt tudván készülnek erre az újabb támadásra, pedig az visszatöveket egyes hírek szerint gyakorlatilag a tér járdáinak az összes mozdíthatók kövét összegyűjtötték már, a rohamrendőrök elleni harcra használják. A tüzeket is igyekeznek életben tartani annak érdekében, hogy tűzfallal akadályozzák a rohamrendőröket, hogy közelebb jussanak hozzájuk. Nemrég érkezett egy hír, miszerint a rohamrendőrök újra működésbe helyezték a vízágyúkat, és próbálják az embereket kiszorítani a térről. Ezt az egyik aktivista színpadról jelentette be. Eközben a védelmi miniszter az egyik ukrán internetes portálnak megerősítette, hogy valóban ejtőernyős alakulatot vezényeltek Kijevbe. Azt a választ tette, hogy ezt azért tette, hogy megerősítse a katonai objektumok és katonai épületek védelmét a tüntetőkkel szemben. Emlékeztetett a hírügynökség is, hogy maga a védelmi miniszter és a tárca, továbbá a hadsereg vezetése több alkalommal határozottan arra az álláspontra helyezkedett korábban, hogy nem avatkoznak be a belpolitikai válságba.
Kovács Andreának köszönjük szépen. Pattanásig feszült a helyzet több nyugat-ukrajnai nagyvárosban is. Lembergben 5000 tüntető fegyvereket zsákmányolt egy laktanyában. Betörtek a megyei adminisztráció, az ügyészség épületébe és a rendőrség központjába is. Közben Kárpátalján mozgósították a hadsereget és a különleges alakulatokat. A tüntetők arra készülnek, hogy úgy akadályozzák meg a katonák Kijev bejutását, hogy lezárják a Kijev-Csap főutat. Beregszászon és Munkácson is tüntetéseket hirdettek délutánra. Ungváron is ezrek vonultak az utcákra. A tüntetők elfoglalták a helyi közigazgatás épületét. Az ellenzék szónokai azt mondták, nem hagyják, hogy egy véres kezű diktátor uralkodjon Ukrajnában. Az Európai Unió megvizsgálja a szankciók lehetőségét az erőszakos cselekmények fejlelőseivel szemben, jelentette be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. José Manuel Barroso, a bizottság elnöke pedig arra számít, hogy a tagállamok sürgősen lépéseket tesznek az erőszak felelőseivel szemben. Közben Joe Biden, amerikai alelnök, telefonon beszélt Viktor Janukovics ukrán államfővel, akit arra szólított fel, hogy vonja vissza a kormányerőket. Az Európai Unió bővítési biztosa pedig ugyancsak telefonon. Arra figyelmeztette Szerbély Arbuzov ügyvezető ukrán miniszterelnököt, hogy súlyos aggodalomra ad okot, hogy éles lőfegyvereket látni a roham rendőrök kezében. A német kormány szerint az Európai Uniónak meg kell fontolni a személyre szabott uniós büntetőintézkedéseket. Az erőszak beszüntetésére szólított fel az ENSZ főtitkára is. Ban Ki-moon, ahogy fogalmazott, sokkolta az, amit Kijevben történik. Magyarország felkészül arra, ha az ukrajnai események miatt menekült hullám érné el az országot, közölte a kormány szóvivő az MTI kérdésére. Girószász András hozzátette, hogy a hatóságok kiemelten figyelik a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét. Megállapodást kötött a baloldali pártszövetség Bokros Lajos korábbi pénzügyminiszter pártjával. Bokros Lajos kijelentette, hogy továbbra sem ért egyet a baloldali szervezetek gazdaságpolitikájával, de ennek ellenére, ahogy fogalmazott, jó szívvel támogatják a pártszövetséget, mert szerinte így lehet helyreállítani a demokráciát. Mesterházi Attila szerint nem a Bokros féle gazdaságpolitikai elképzelésekről szól a megállapodás, nekik ugyanis már van saját programjuk. Bokros Lajos jelenleg európai parlamenti képviselő, de legtöbben a róla elnevezett megszorító csomagról ismerik. 1995-ben a Horn kormány pénzügyminisztereként megszorító csomagot állított össze. Ennek részeként tandíjat vezettek be a felsőoktatásban, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorították a családi pótlék rendszerét, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. Egy keddi brüsszeli háttérbeszélgetésen Bokros azt állította, hogy csak röhögni tud a kormány rezsiharcán. A Fidesz szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában sincs megújulni.
Kevés dologban értünk egyet azokkal, akikkel ma egy színpadon állunk.
Bokros Lajos október 23-án a közös baloldali rendezvényen azt mondta, kevés dologban ért egyet a baloldali pártokkal, és még januárban is élesen bírált a Gyurcsány Ferencet.
A Gyurcsány kormány tevékenysége nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2008-ban Magyarország ismét az államcsőd célére került.
Ennek ellenére Bokros Lajos megállapodott a baloldali pártszövetséggel. Bajnai Gordon, az Együtt PM vezetője, ma reggel az ATV-ben azt mondta, Bokros Lajos érkezésével színesedik a baloldali pártszövetség. Tegnap Fodor Gábor, a liberálisok elnöke is örömmel fogadta a volt pénzügyminiszter csatlakozását.
Annál gazdagabbak vagyunk, minél többen vesznek ebben részt, és szerintem Bokros Lajos biztos, hogy hasznára lesz az együttműködésnek, az ellenzéki együttműködésnek.
És intézkedés az...
Bokros Lajost a róla elnevezett csomagról ismerik a legtöbben. 1995-ben a Horn kormány pénzügyminisztereként megszorító csomagot állított össze.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
A csomag részeként tandíjat vezettek be a felsőoktatásban, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be, és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők üdvözölték az intézkedéseket, Magyarországon viszont tüntetésekkel tiltakoztak a megszorítások ellen. Bokros Lajos a rendszerváltás óta eltelt időszak legnépszerűtlenebb politikusa lett, a Medián adatai szerint. Bokros Lajos később a horvát államnak is adott tanácsokat, de rövid időn belül megszakították vele a kapcsolatot, mert tömegtüntetések törtek ki Zágrábban, amikor nyilvánosságra kerültek a javaslatai.
Összenő, ami összetartozik, ezek azok az urak, akik a magyar politika, a magyar baloldal halhatatlanjai közé tartoznak.
Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában sincs megújulni.
Ezek szerint mindegy, hogy Bokros Lajoshoz is a kizárólag a megszorítást és az ország gazdasági romba döntését tudja kötni a magyar közélet. Igyekeznek neki is egy újabb lehetőséget adni 2014 után.
Bokros Lajos pártja a Modern Magyarország mozgalom politikai programjának bemutatásakor azt mondta egy interjúban, hogy a rezsicsökkentés az egyik legkárosabb, leginkább populista, az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés.
A KDNP azt közölte, Bokros Lajossal újabb kétes hírű politikus csatlakozott a Gyurcsány koalícióhoz. A párt szerint az egykor megszorító csomagokkal kedveskedő volt miniszter bizonyossá teszi mindenki számára. Ha a baloldalra szavaznak az áprilisi választásokon, nem kell adókedvezményeken, családi pótlékon, gyesen, gyeden gondolkodni, úgysem hagynának sokat a gyermekeket nevelőknél. A világ egyik legnagyobb energetikai vállalatával, a francia Areva vezetőivel tárgyalt egy éve titokban, Mesterházi Attila, tudta meg az MNO.hu. A lap úgy tudja, a budapesti találkozón a franciák a paksi bővítésről akartak információkat szerezni. Emellett saját nukleáris technológiájukat ajánlották a politikai és gazdasági döntéshozók figyelmébe. Az Areva a világ piacvezető nukleáris energetikai vállalata. Atomerőművek mellett trafóberendezéseket gyárt. Ezzel összefüggésben tisztességtelen piaci gyakorlat kártelezés miatt többször bírságolta már meg az Európai Bíróság és a Magyar Versenyhivatal is. Mesterházi Attila és a cég vezetői közötti találkozón az MNO információi szerint részt vett a szocialista Józsa István is, aki cégével 2010-ig több mint 6,5 milliárd forintnyi megrendelést kapott a paksi erőműtől. Mesterházi Attila nem sokkal ezelőtt a híradó kérdésére megerősítette, hogy találkozott a francia cégvezetőivel. Azt mondta, a befektetési lehetőségekről tárgyaltak. Gyurcsány Ferenc cége Sinlel szerződés segítségével munkanélkül vett fel több 10 millió forintot a paksi erőműtől. Németh Szilárd szerint erre utalnak az elmúlt napokban előkerült információk. A fideszes politikus a ma reggelben emlékeztetett rá, hogy továbbra sem került elő egyetlen olyan anyag sem, amit az 1997-es szerződés keretében készíthetett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég, a paksi erőműnek. Gyurcsány Ferenc szerint ez nem az ő problémája, hanem paksi, ott kellene keresni a dokumentumokat.
Szerintem tisztességes munkát jó áron, a megbízó által folyamatosan igazolt teljesítésre elvégeztünk.
Gyurcsány Ferenc egy hétfői rendezvényen azt mondta, az érdekeltségébe tartozó cég tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készített a paksi erőműnek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek. Ezért 1997-ben és 98-ban 10 hónapon át havi 8 millió forintot kaptak, ez mai áron számolva havi 18 millió forint. 1999-ben az erőmű felügyelő bizottsága több kifogást is megfogalmazott a szerződéssel kapcsolatban. Erről szombaton egy dokumentumot is bemutatott a Magyar Nemzet. Ebben például a magas árat és a konkrét feladatok hiányát is kifogásolták. Az elmúlt két hétben többször kértük a Gyurcsány Ferenc féle céget, amelynek a vezérigazgatója volt miniszterelnök felesége, hogy mutassanak olyan anyagokat, amelyeket a több 10 milliós paksi szerződés keretében készíthettek, de ilyeneket egyelőre nem küldött.
Én rajtam ugrálhatnak ám, minden nap háromszor.
Hétfőn Gyurcsány Ferenc kijelentette, az általuk készített anyagokat nem a cégnél, hanem pakson kellene keresni. Úgy fogalmazott, ez paks problémája.
De ez valami problémánk. Hát ez paks problémája.
Nekem ezzel igazán feladatom nincsen.
Ezt 2012. áprilisában mondta Gyurcsány Ferenc az Origó riporterének. Akkor a szakdolgozata tűnt el, és nem csak a saját példánya, hanem az egyetemé is. Gyurcsány Ferenc az interjúban arra utalt, hogy ott kellett volna jobban őrizni, vagyis ez az egyetem problémája.
Ugye világos, hogy a felelős őrzés az nem az én dolgom.
Gyurcsány Ferenc hétfőn arról is beszélt, rengeteg anyaga gyűlt össze a tanácsadó cégnek az elmúlt években, ezért is nehéz lenne megtalálni a paksi erőműnek készített dokumentumokat.
Egyébként, ami anyag az Altusznál éppen a tanácsadó munka miatt földgyűlám lett, az olyan tömegű, hogy ma is külső irattározó cégnél tároljuk a, mondom, sok száz folyóméter hosszú anyagot.
Két éve az eltűnt diplomájával kapcsolatban a sok költözést és a dobozokat említette.
Ami a könyvtárszobában van, meg még egy pár dobozban, azért azt megnézem. Hát azt remélem, hogy ez a két nap, két pár óra elegendő lesz ahhoz, hogy a nyomára bukkanjunk. Dacára annak, hogy tényleg mozgalmas volt az elmúlt jó néhány éve.
Gyurcsány Ferenc végül nem találta meg a szakdolgozatát, és az egyetemi példán sem került elő. Pakson is keresik a több 10 milliós szerződés keretében készült anyagokat, de egyelőre semmit nem találtak az erőműben. A demokratikus koalíció közleménye szerint sem törvénytelen, sem erkölcstelen dolog nem történt Gyurcsány Ferenc cége és a paksi atomerőmű együttműködése során. A párt szerint a valódi kérdés az, miért tűntek el a szerződéssel kapcsolatos fontos dokumentumok az atomerőműből. A híradó is azt kérdezte volna Gyurcsány Ferenctől kiskörösi látogatásakor, hogy nem tartja-e különösnek, hogy két éven belül két ilyen jelentős ügyben hiányoznak az általa vagy a hozzá köthető cég által készített dokumentumok. Gyurcsány Ferenc azonban nem nyilatkozik a híradónak. A Fidesz országgyűlési képviselője ma reggelben azt mondta, a jelenlegi információk alapján Gyurcsány Ferenc cége színlelt szerződések keretében munkanélkül vette fel a pénzt.
Én azt gondolom, hogy munkanélkül így gazdagodni, ez hihetetlen tisztességtelen dolog.
Németh Szilárd hozzátette, az a 80 millió forint, amelyet Gyurcsány Ferenc kapott 10 hónap alatt, akkoriban egy középiskolai tanár 100 éves fizetésének megfelelő összeg volt.
Bevonult a börtönbe Kolompár Orbán, értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, az országos cigány önkormányzat volt vezetője. Még tavaly júniusban kapott behívót a Bács-Kiskun megyei büntetésvégrehajtási intézet Kecskeméti börtönébe. Kolompár Orbánt tavaly márciusban jogerősen 1 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a kecskeméti törvényszék. Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése és az európai közösség pénzügyi érdekeinek megsértése miatt. Ez volt a híradó délben. További jó napot kívánok!
Az időjárás jelentést és az ön immunrendszerét a Jovitát szívül támogatja.
A műsor támogatója az Ambient Hotel and Aroma Spa.
Az időjárás jelentés támogatója a Mukambró, a légú tisztító nyálkoldó szpré.
Köszöntöm Önöket az ország északi részén, többfelé előfordul eső, délen azonban emelkedik folyamatosan a hőmérséklet, ott még csak fátyol felhők szűrik a napsütést. Nyugat felől egy újabb felhőrendszer érte bennünket, egy frontálzónához tartozik. Déli az áramlás, aztán holnap napközben majd ismét nyugatira, északnyugatira fordul. Itt láthatják, hogy egy frontálzóna húzódik a Kárpát-medence felett, nagy nedvességtartalommal, aztán holnap átmenetileg ismét szárazabb levegő érkezik észak felül, lehűlés csak a magasban következik be, itt a talaj közelében alig vesszük észre ezt a frontot, ami tehát éjszaka vonul át felettünk, és már előtte is előfordul eső az északi ország részben, a délutáni órákban is lehet erre számítani, miközben az Alföldön csapadék estig nem várható, és itt napsütés is lesz, a hőmérséket itt emelkedik akár 16-17 fokig is. Az éjszakai órákban fagyra nem kell számítani, szórványosan azonban előfordulhat eső, nagyobb valószínűséggel nyugaton, délnyugaton. A kevésbé felhős északkeleti tájakon hajnalban akár köd is képződhet. Holnap napközben észak felől csökken a felhőzet, a nap is kisüt, legkésőbb délen, itt még többfelé várható eső. A hőmérséklet az ország nagy részén 10 fok körül alakul. A Duna vonalától keletre is az északi területeken számíthatunk már korábban napsütésre. Az Alföld nagy részén azonban még felhős idő várható, eleinte kisebb esővel, záporral. A pénteki nap folyamán délfelől nagy nedvességtartalmú levegő érkezik ismételten. Nem lesz jellemző a napsütés a hétvégén, hiszen egy ciklon helyeződik fölénk. A Dunántúlon kifejezetten kellemetlen lesz az idő szombaton, eső és erős szél várható. Hidegebb levegő is érkezik, vasárnap már a keleti területeken is gyengül a nappali felmelegedés, aztán hétfőtől kellemesebb idő várható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor támogatója az Ambient Hotel and Aroma Spa.
Az időjárás jelentés és a tavaszi vetés támogatója a ZKI, a vetőmag.